És akkor felkérném Papulős professzor urat, hogy legyen szíves. Tarts meg az előadását. Szeretettel köszöntjük őt, és professzor úr nem szereti, hogyha hosszasan méltatják őt, ezért nehogy kiesett nála a pixisből, ezzel nem élek vissza. Csak annyit szeretnék mondani, hogy minden szempontból szakmailag tanítóként, de leginkább emberileg számomra egy igazodási pont és nagy ajándék az élettől, hogy a barátságnak, úgyhogy örülök, hogy ő itt van, és professzor úr, akkor át is adom a szót.
Én köszönettel kell kezdeném. Elsősorban köszönöm a Teremtőnek, hogy itt lehetek önök között, a meghívóimnak, akik ide meghívtak. Nagyon szép embereket látok. Amikor felkértek erre az előadásra, akkor gondolkodtam, hogy miről is beszélnék. Itt kiváló történészek, kiváló kutatók, a lélek emberei is előfordulnak, de én maradok annál a nagyon egyszerű megközelítéssel, ami számomra a legfontosabb. Az ember olyan, mint egy háromlábú szék. Test, lélek, szellem. A testünk, amit meghalunk, visszatér az anya földbe, elemeire bomlik, és újból felépül majd bármilyen élőlényben, ha arra lehetőséget kap. A szellem egy nagyon érdekes viselkedési móddal rendelkezik, hiszen a legnagyobb szellemek, akik a világon voltak, ideig, óráig maradnak meg az emberiség emlékezetében. A leghíresebb emberek is nem 100, hanem 200, 500, 1000, 10000 év múltán eltűnnek, olyan, mint a tengeri föveny a léptünk, hogy milyen messze van a hullámszó tértől, annál jobban megmarad a nyomunk, de el fog tűnni. A víz, a szél, az életünk munkásságát el fogja takarni. Az örök szellem, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert az én felfogásom szerint a szellem nem csak hogy örök, hanem én keresztény vagyok, és a mi vallásunk, kevesen tudják, hogy a 12.-13. századig a lélekvándorlást hirdette. Ma is hirdetik, de titkosan. Az életemben nagyon-nagyon korán jelentkezett az a félelem és tudása környezetem részéről, mert én nem ismertem a félelmet. Ami azt jelenti, hogy semmitől nem féltem. Ez nagyon rossz a gyermekkorban és a szülőknek, mert hihetetlen terhet raktam szüleim nyakába, és ugye mi 1952-ben kitelepítettek a falunkból, és édesapám akasztófa árnyékába dolgozott, és én pedig a legrosszabb dolgokat követtem el, és a nép, az Isten adta nép mentette meg a család életét. Ez a szellem, ami mindig izgatott, én már gyermekkoromban, kisiskolás koromban a Isten tisztelet számomra nem volt, latinul volt a mise, de igazán a hittanórák voltak az én fejlődésemnek a szinterei, mert egy hihetetlenül okos, tájékozott pap volt a lelki atyám és egy kommunista 56-ban nem egészen jól beszélt, és őt tették középiskolai tanárként a pécsi gimnáziumból általános iskolát vezető tanárra. Élvezettel hallgattuk a két ember vitáját, és ezért, mert ilyen volt a pap, én ugye már 10 éves, 11 éves koromban föltettem azt a kérdést, ami a mi keresztény vallásunkban számomra elfogadhatatlan. Ugye adva van egy tömeggyilkos, aki az akasztás előtt fölveszi a szentségeket, és ő a mennyországba kerül. Adva van egy tisztességes ember, aki egész életét próbálta tisztességesen élni, ő pedig nem tudja fölvenni a szentségeket, és balesetben meghal, ő pedig egy örök életre, a pokolra kerül. Ez elfogadhatatlan, meg beszélnek itt, ugye a mi vallásunkban Isten báránya, Krisztus, ugye a bárány. Krisztus nem bárány, akit ostoba módon kell Istenként tisztelni, és ugye a magyar vallás, az unitáriusok próbálták helyre tenni ezt. Én azért nem léptem ki, és azért nem léptem be az unitáriusokhoz, mert megpróbáltam azokat a hibákat és borzalmakat helyre tenni, amelyek az én keresztény vallásomban vannak. Az előbb említett tétel, én vallom, hogy nem vagyunk bűnösök, én vallom, hogy azért jöttünk erre a világra, hogy önszántunkból a hibáink ellen küzdjünk, és nem tudom, hogy önök közül a szellemtant, mint önálló tudomány mennyire volt érdeklődés. Kardecről hallottak egyáltalán? Kardec. Tehát a múlt század elején szellemi iskolákban a szellemtant tanították. Itt nagyon lényeges, hogy a mi halálunk és újra földre jövetelünk, tehát reinkarnációnk, az lehetőséget ad arra, hogy javuljunk. Az újra eljövetel során nem egyenes a pálya, tehát ha valaki egy fokozatot elért, fejlődési fokozatot, nyugodtan visszaeshet, tehát ez azért nagyon fontos, mert mindenkinek munkálkodni kell, hogy jobb legyen. A Kardec-féle szisztéma szerint 10 osztály van. A 10 osztály, ugye lehet előre lépni, 3 nagy csoport van a felosztásban, a 10. fokozat jelenti azt, hogy annyira meg nem esedett, hogy nem kell visszajönni ebbe a 3 dimenziós világba. Mindenki magának teszi fel a kérdést, hogy én a felosztás szerint melyik csoportba tartozom. És innét jön az én furcsa paradigmám, ami azt jelenti, hogy a nemesedés fokozatait elérni az egyéni célkitűzés. Ugye a régmúltban a földi dolgokért, tehát a királyért, a hazáért tett szolgálatok adták az alapját annak, hogy valaki nemessé legyen. Harcban, háborúban a vitézi tettek, békében pedig olyan vállalások, amelyek kiemelték a környezetből. Tehát valami jót kellett tenni, valami nagyszerűt kellett tenni a nemesi cím eléréséért. A szellemvilágban, ami keveredik, mert rosszkor, rossz időbe fordították a Szentírást, és összekeveredik a szellem és a lélek. Tehát szigorúan a lélek Isten szolgái, ugye ha valami áldozatot hoznak, ami a keresztény egyházba a vallás megtartása, akár az életét áldozza, hogyha korlátozzák ebben, ott a lelki szintet díjazzák a keresztény vallások is. Boldoggá vagy szenté avatják. A polgári életben, a civil életben, az anyagi világban a nemesség elérése volt a cél. De ezt király adományozhatta, és amikor megszűnt a királyság, emlékeznek bizonyára, hogy IV. Károly szomorú véget ért, sajnálatra méltó, de a legkevésbé nem tudom elfogadni azt a mítoszt, ami körülveszi, mert Habsburg volt. A Habsburgok, a magyaroknak egy rettentő hibájuk van, hogy mindenkinek megbocsátanak. Van önök között történelem tanár, történész bizonyára, de egy olyan kérdést tennék föl, ami nagyon-nagyon fontos. Az igazat mond, ne csak a valódit. Kossuth Lajosról mi a véleményük? Ez most kérdés volt. Szeretném, ha egy kicsit interaktívak lennénk, mert ha valaki mond valamit, nem muszáj megszólalni sem, csak örülnék, hogyha nehányan elmondanák, hogy mit tanítottak önöknek iskolába, egyetemen, Kossuth Lajosról. És ugye a nóták is ezt sugalták, Kossuth Lajos azt üzente, a mi atyánk, de ha valakinek van idős nagyapja, nagyanyja az itt ülőknél, ugye a parasztházban a házaspár ágya fölött Szűz Mária és Jézuska volt, a másik szobában pedig Kossuth Lajos és Ferenc Jóska. Együtt, egymás mellett. Nem? Tették fel a kérdést, hogy lehet ez? Mert egyformák voltak. Szeretném megkérdezni, hogy hányan tudják, hogy a mi Kossuth Lajosunk hol tanult meg angolul, meg közgazdaságtant hol tanulta? Bátran. Hol? A börtönben. És miért volt börtönben? 3 évig, mert kirabolta a szegényházi gyerekeknek a kasszáját. Tetszik érteni? 3 év börtön egy ügyvédnek, aki nyilván, ha a legkisebb sansza lett volna, és az igazság az nem a bűnösség lett volna, nem került volna a börtönbe. 3 évig volt, 3 évig, 5 nap volt a börtönbe, 16 zsandár vitte el, és a börtönben tanult meg angolul, és a börtönben tanulta a közgazdaságtant. Hányan tudják, hogy hagyta el az országot? A szakállat levágott, a női ruhába öltözött, és van egy bizonytalan pont, hogy hónalat a Szent Koronával hagyta el az országot. Hogy? Hol lehet ezt megtudni? Ezeket megtudni? Én... Figyelj ide, kedves uram! Én az akadémiai doktorként nem engedhetem meg magamnak, hogy hamis valódlan tanokat. Nem. Csak egy pici türelmet. Mindenki utána nézhet. Én ma itt csak olyan dolgokról beszélek, amit vagy én fedeztem föl, de azt jelzem, vagy mástól tanultam. Fogok én beszélni történelmi eseményekről, mert a test lélek, szellem gyógyításában nem lehet a szívet önállóan gyógyítani. Hérakleitoszról bizonyára hallottak. Ókori görög filozófus volt. És amikor őt kérdezgették, hogy ezek a magyar emberek mennyire foglalkoznak filozófiával, akkor azt mondta Herakleitosz, hogy a magyar embereknek nem kell tanítani a jogot és az igazságot. Azért, mert a magyar emberek szívükbe hordozzák az igazságot. Tehát arról ismerszik meg az igaz magyar ember, hogy nem gyűlöl, nem haragszik, nem bánt senkit, és azért vagyunk itt a Kárpát-medencében egyenként, hogy tanítsuk a velünk élőket. Soha nem volt Magyarország homogén magyar, mindig itt voltak a szlávok, itt a szláv és német tenger között kellett megmaradnunk annak, amik valójában voltunk. De válaszolok a kérdésre. Én hoztam könyveket, és amit mástól vettem át, annak megjelölöm az irodalmát. De folytatom tovább, jó? Kossuth Lajos elment az országból, és tanultak egy nagyon rossz emberről, hazaárulóról, Görgei Arthurról. Az én egyik legkedvesebb történelmi személyiségem Görgei Arthur, mert több 10 000 magyar parasztgyerek köszönhette az életét, és ő nem volt hazaáruló. Nem az osztrákoknak adta meg magát, hanem az oroszoknak. De ott volt egy beteges ember, ez Hajnaú volt, és fiatal volt, Ferenc Jóska, befolyásolni tudta. Minden esetre sok-sok magyar ember halálát okozta ez a két ember. És mi lett Ferenc Jóskával? Oda került a tiszta szobába, Kossuth Lajos mellé. De, hogy micsoda anakronizmus van, ugye 1851-ben Kossuth Lajos egy dicsőséges utat, akkor még volt dél és észak, még délen is szeretettel fogadták, és ugye Kossuth Lajos a titkos társaságokról hallottak nyilvánvalóan. Ő kérte a titkos társaságba való felvételét, egy napon belül felvették, és egy héten belül a ranglétrán majdnem a legmagasabb pontig érkezett. És tudják-e azt, hogy mikor volt az első globális bank támadás a világ ellen? Nem tudják. Mert bár tudják a tudósaink, a történészek, hogy ez a Kossuth Lajos egész képes alakjával, kiváló papírra, állólakos portréval szerepelt az 1, 2, 5, 10 dolláros bankjegyeken. Per volt ebből annak idején, kiállt szembe egymással Ferenc József és Kossuth Lajos. És az angol bíróság döntött, és képzeljék, hogy 2 hétig kellett égetni ezeket a dollár Kossuth bankókat, mert olyan hatalmas tömege volt, több mint 200 mázsa. Tehát akkor indult volna ezzel az akcióval valami, ami a háború, a 14-es háborút megelőző globális támadás volt a bankrendszertől. Miért mondom ezt el? Mi köze van ennek a nemességhez? Nagyon sok. Mert nemes ember soha nem lopta meg a rábízottakat, soha nem tett a hazája ellen, és nem vagyok hajlandó beszélni a jelenlegi helyzetről, mert értelmes emberek ülnek, aki a haza ellen véd, az haza áruló. A nemességet én másképp értelmeztem, mert ugye Horthy nem adhatott nemességet. Ő mit adott? Zseniális ötlet volt, mert ugyanazt kapták a vitézek, földet, plecsnit, és büszkén hordozzák. Ma is elmegyek társaságba, és ilyen-olyan társaságba, és ott van a vitézi rendnek a gyönyörű jelvénye. Örökölte az apjától, vagy a nagyapjától, aki annak idején az első háborúban és a közti időszakban nemes cselekedetet tett. Én kitaláltam valamit, amit most önökkel megosztok. A nemességet a király adományozta, a vitézséget hordta. A boldoggá avatás, boldoggá lenni, ott és szenté lenni, ez pedig az egyházaknak, a katolikus egyháznak volt, és maradt a privilégiuma. Egészen biztos vagyok, hogy önök sokan hallottak Pió atyáról. Hallottak Pió atyáról, csak bólincsanak, aki hallott, hogy a Pió atyát az egyház 10 évig csalónak tartotta, és küldte a nyakára a papokat, hogy leplezzék le a csalását. Utána szenté avatták. Ez így megy. Nem akarok senkit, még egyszer mondom, katolikus vagyok, Isten félő és Isten hívő, de én nem fogadom el ezt a dogmatikus vallást, és akkor mondom, hogy hogy kerültem én nehéz helyzetbe a vezető katolikus papokkal, mert annak idején egy magyar evangélikus pap 1716-ban a mi atyánkot próvás írásból betű azonosan lefordította. Bél Mátyásnak hívták ezt az evangélikus papot, tudóst, aki latin nyelven annak idején közölte ezt a világgal. Az előbb mondtam, hogy nem tudtam elfogadni ezt, hogy ha ugye egy szent ember, akinek nem volt ideje a Szentírástól soha nem írt, ból nem levezethető, ugye szentségfelvétel, akkor az pokolra kerül. De van a mi atyánkban egy olyan mondat, hogy a vége felé nem elemezzük a mi atyánkot végig, mert nem lenne elég az idő. Ne vígy minket a kísértésbe. Istenhez hívjuk, Istenhez fohászkodunk, hogy Isten ne vigyen minket a kísértésbe. Hogy van ez a Bél Mátyás által lefordított, róvásírásból lefordított mi atyánkba? Ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. A csángók, van önök között csángó? A csángók nem így imádkozták, hanem leegyszerűsítve gyönyörű az archaikus nyelvek tudtak sűríteni. Légy velünk a kísértésbe. Hát mikor van szükség Istenre legjobban, amikor az ördög kísért? És én ezt a több könyvemben jeleztem, nem azt mondtam, hogy én így gondolom, hanem Bél Mátyás ezt leírta, betű azonosan én nekem, ez a szentírásom. 2017-ben Olaszországban a pápa elrendelte a mi atyánk helyes értelmezése szerint imádkozni a mi atyánkot, a franciáknál pedig az első adventi vasárnaptól, tehát még egyszer 917, október és november. És Franciaországban, Olaszországban így imádkozzák a mi atyánkot, ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. Ez a jelenlegi bíboros azért nem tehette volna meg, de kitiltott katolikus templomokból, mert nagyon sokszor ott tartottam az előadást, hogy én milyen tévtanokat hirdetek. És gondolják el, hogyha erre a róvásírásra hivatkozva a magyar papok indítják a mi atyánk helyes értelmezését, nem másról van szó, mint egy ókörök szónak a rossz fordítása. Tetszik érteni? És tele van a dogmatikus vallás ilyen hibák és hibák ismétlésével. Ugye, amikor a Szentírás szavait idézik, hátam borzong. Mert azzal, hogy ez az Isten igéje. Hogy van? Ember írta le Krisztus tanításait, ugye több mint két emberöltő telt el, mire leírták azt, amit Krisztus mondott. Az apostolok, és ezekből csak négyet fogadtak el, és hol van a másik 8 vagy 9, attól függ, hogy mit tartunk apostoli szózatnak. Ezek az apokrifok. Ezt hirdetni nem szabad, mert az a pokolra kerül. Ez a drága jó bíborosunk, nem akarok megsérteni senkit, aki mélyen vallásos és hiszi az Isten hitben, a katolikus vallásban lévő dogmákat. Csak minő érdekes, már az első században azok, hogy a katakombákba ölték őket, de már akkor vitatkoztak, hogy kinek van igaza, és már akkor ölték maguk az ilyenfajta eltérő gondolkodásukat, mert, és ezzel fogom befejezni, önök a teremtő akaratából azért vannak a Földön, hogy boldogok legyenek, a jó Isten nem büntet, nincs kiválasztott nép, se egyén, mindannyian esélyt kapunk a Földön arra, hogy jobbá legyünk, és a magyar nemzet feladata a szeretet és jobbító szándék hirdetése. Ezzel kezdtem, ezzel fogom befejezni. Önök kivétel nélkül bűntelenek. Hibáznak, és ugye mea culpa, ezt a papjaink beleültetik a bűnös bűntudatot a lelkükbe. Ne hagyják, hogy beépítsék a bűntudatot, és teljesen mindegy. Vallás az azt jelenti, hogy én milyen körülmények között vallom meg Isten hitemet. Tehát nincs üldözött vallás, mert egy Isten van, azt sokféleképpen lehet hívni, de egyet nem szabad tenni. Veszekedni, és vallási háborúkat folytatni. Örülök, hogy itt lehettem. Én ugye hosszú ideig bejártam a világot szakmai konferenciákon, de az egyetemen 45 évig tartottam az előadásaimat, soha egy percet nem késtem, és soha egy másodperccel tovább nem tartottam az előadásomat. Mert van egy régi magyar mondás, aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Nem akarok az aljasság közelébe se kerülni. Drága elnök uram, azt hiszem, hogy betartottam a 45 percet. Ezt neked kellett volna elmondani.
Igen, nem szerettem volna más vonalon érkezni. Professzor úr mindig azt kéri, hogy ne verjük szét az állítatot, hanem fél perc csendben köszönjük meg egymást.
Semmi más, csak fél perc, egy perc csendben gondoljunk arra, aki megadta a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és gondoljunk a családunkra, nemzetünkre, a nemes nemzetre, mert a nemességet az én elvem szerint magunk vállaljuk. Tetszik érteni? Én nemes akarok lenni, úgy kell élni az életemet, nem király, nem pap adja ezt a lehetőséget. Én elhatározom, hogy magyar nemes leszek. Mit jelent ez? Hogy igyekszem bűntelenül élni az életemet. Mostantól egy perc néma csend. Köszönöm a Teremtőnek a lehetőséget, a meghívóimnak a meghívást, és önöknek a csendet, amivel tisztelektek a mai délután okán.
Csak annyit szerettem volna mondani, professzor, hogyha még azt megvárnád, hogy esetleg hát, ha valaki rá akar kérdezni, vagy hozzáfűzne valamit, hogy a tudománynak egy nagyon fontos része, hogy legyen egy csele, a kerekasztal beszélgetés is erre szolgál.
Én azt hittem, hogy a kerekasztal során, de én szívesen vállalok.
Tehát van még egy 5 perc lehetőség által, vagy nem tudom az időben, hogy állok, de egy kérdés legalább van lehetőség.
Ha kérdeznek, kérdezzenek.
Én nagyon örülnék neki, mert általában azt szoktuk mondani a tudományos rendezvényeken, a legnagyobb jutalom, amit az előadó kaphat, ez egy gondolatébresztő jó kérdés. Van-e valakinek? Én egyet szeretnék megkérdezni, hogy igen. Professzor, hogy hallottál-e a bódhiszatva ideáról?
Bocsáss meg! Ide figyeltem, ahelyett, hogy rád figyeltem.
Hogy a bódhiszatva ideáról hallottál?
Hallottam.
Köszönöm szépen.
Én 20 évvel ezelőtt úgy olvastam a Szentírást, hogy ott volt, együtt olvastam, szinkronban a szent könyveket. Tehát buddhizmus, sintoizmus, a Korán, valami fantasztikus élmény volt együtt azokat a gyökereket elkapni, amely minden vallásban ott van. Igen.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, professzor. Önök nincsenek beégetve, mert nem volt annyira személyes a kapcsolat.